Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk júliusi adását hallják a kedves hallgatók július utolsó szombatján. Végső István történésszel a vendégünket, de hát veled ugye már, ha jól emlékszem, 4 éve tart a műsor, de szerintem még rengeteg olyan téma van, vagy témád van, ami hát egy évfordulónk lesz jövőre, nekünk is 5 éves lesz az adás, de hát utána, vagy a magazin, de hát utána szerintem még sokáig kitart, hogy mikről tudnám mesélni. Köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntök mindenkit.
No, hát eljutottunk egy olyan témához, ami alapvetően azért Halas jeleskedik valamilyen szinten. Ez nem más, mint a úgy mondom szakmunkásképző. Tehát ugye nem úgy hívták régen, hanem iparos tanonc iskola oktatás, erről lesz a mai adásban.
Igen, pontosan. Hát megint nem egy kerek évforduló. 133 évvel ezelőtt indult Kiskunhalason az iparos tanonc iskola, de nyilván maguk ez az iparosok, ipari céhek, ezek azért jóval régebbiek. Azt kell tudni, ugye, hogy a középkortól ugye ilyen céhrendszerbe működtek az ilyen szakmák, takács, szűcs, szabó, kovács, és hát akkoriban ugye ez úgy működött nagyjából, ilyen nagyon egyszerűen elmesélve ezt, aki esetleg nem tudná, hogy akkor ugye a mesterek, az érkező ilyen gyakornokokat gyakorlatilag ők tanítják ki. Na most ez egy idő után azért elavultá válik, mert hát nem biztos, hogy minden ember, meg minden mester alkalmas arra, hogy mondjuk tanítson, pláne fiatalokat. Nem biztos, hogy azokból olyan jó szakember vált. Ezért aztán, hát ugye ez egy nagyon fontos korszaka a magyar oktatás szervezésének, a Mária Terézia időszaka. Ott már elkezdődik az, hogy hát van egy ilyen szakképzés is Magyarországon, meg hát egyáltalán a Habsburg Birodalomban, hogy ezt azért jó lenne rendszerezni, vagy valami rendszert kiépíteni, és hát 1770-ben ugye Mária Terézia elkezdi felállítani az úgynevezett rajziskolákat, amik már erről szólnak, ugye, hogy iparosokat képeznek, és iparos tanoncokat tanítanak. Na most ilyen hamar még nem érkezik ide Halasra ez, itt azért még működnek a céhek, de aztán szép lassan ugye ezek is felszámolódnak, és hát egyre problémásabb, én azt gondolom, a kvázi az utánpótlás képzés. A Vári Szabó Istvánnak már, én azt gondolom, hogy érezhető volt, hogy neki ez már egy régi terve, hogy valamit letesz ezzel kapcsolatban az asztalra, ezért, és Babó Mihálynak is, aki ugye hát kvázi a helyettese volt, jegyző, ők már régóta tervezik ezt az egészet, de nagyon sokszor pénzügyi okok miatt ez elhal. Elég sok időnek kell eltelni, de azért mégiscsak sikerül azt elérni, hogy törvények által ezt azért mégiscsak rendezzék. És hát erről fogunk majd úgy bővebben beszélgetni, hogy ez hogy alakul, az iskolarendszer, az órarend, az oktatók, és mondjuk az első beiratkozottaknak a névsoráról is majd fogunk beszélgetni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, hiszen mondjuk így ipar nélkül hát elképzelhetetlen volt már akkor is a város gazdasága, tehát az csak, hogy valaki mezőgazdaságból éljen, és mezőgazdasági dolgozók legyenek, ez nem volt elképzelhető, szükség volt az iparosokra.
Ezzel jövünk tehát, maradjanak velünk a folytatásban.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk júliusi adását hallják a kedves hallgatók, fél év után vagyunk, a második fél év első adása, és egy nagyon jó téma igazából, lehet mondani, hogy egy kicsit ilyen iskolatörténeti adás, hiszen az iparos tanonc oktatás iskoláról van szó, 133 éves évforduló, hát valamilyen szint azért kerek. 33 az mégis, hogy ez kerek szám, ha úgy vesszük a leírva. No hát, akkor eljutottunk oda, hogy hát alapvetően elindul az iskola? Hát ott vagyunk.
Igen, hát hosszú az előkészítés. Igen, tehát még amikor úgy tűnik, hogy már végre elindul, és de sokkal hamarabb szerette volna már Vári Szabó is, meg Babó Mihály is egyébként ezt elindítani, de egyszerűen én azt gondolom, valószínűleg pénzügyi okai vannak annak, hogy ez nem tud
úgy. Meg gondolom az oktatás azért nem olyan egyszerű, csak úgy a szögről leakasztani egy oktatót, főleg, hogyha szakmát kell tanítani.
Pontosan, mert... pontosan, tehát lesznek tanár problémák is, majd erről is egy kicsit beszélek. Tehát, mint egyébként maga Vári Szabó István az iskolaszéki elnöke is a városnak, és az iskolaszéki jegyzője pedig Babó Mihály, tehát nekik tényleg nagyon fontos ez. És már 1883-ban előterjesztést nyújtanak be. Halas városa, mint olyan, melynek közel 16 ezer lakosa van, most létező mindennap és ismétlő elemi iskolákon felül az 1868-38-as törvénycikk 59-es bekezdése értelmében felsőbb népiskolát is állítani köteles, ezeken felül a hivatkozott törvény 47-es bekezdése értelmében a tanyai lakosok gyermekei oktatásáról is gondoskodni tartozik, végül pedig, mivel az iparos tanoncok száma a 30-at meghaladja, kell, hogy mielőbb iparos iskolát állítson. Tehát már 1883-ban megvannak a tervek, és már megvan maga ugye ez a népoktatási törvénycikk is, amire lehet hivatkozni, hogy hát ezt fel kell állítani, és el kell indítani, hiszen ahogy látjuk, hogy itt már úgymond iparos tanoncokból több mint 30 van. De hát ez nem történik meg. 1884-ben hoznak egy újabb iparos iskolákkal kapcsolatos törvényt, a 17-es törvénycikket, de még mindig ez sem elég. Valószínűleg, mint ahogy mondtam, itt volt valamiféle probléma, lehet, hogy szakmai, lehet, hogy tanárhiány is fönt állt, és hát nagyon nehezen, és végül egy csonka évet indítanak el, tehát nem szeptemberben indul az oktatás, hanem 1887. január 1-én nyitja meg a kapuit a halasi iparos tanonciskola.
Helyileg hol van?
81. Hát ezt egy kicsit így dobálják, ezt az iskolát. Hát ahol éppen sikerül nekik helyet találni, én azt gondolom, ezt így mondhatom is. Elsősorban van a református egyházzal egy ilyen kapcsolat, úgyhogy még lehet, hogy ahol most itt ülünk, ez is ideiglenesen lehet, hogy ilyen helyiségű szolgált az iparos tanonc iskolának, úgyhogy ez egy nehéz kérdés, hogy hol volt. Később én azt gondolom, hogy ott valahol ott a mezőgazdasági technikum környékén is ezt üzemeltetik, tehát sok felé dobálják, mivel hogy nincs egy ilyen nagyon állandó, nem egy ilyen hétfőtől péntekig működő iskoláról van szó, és nem reggeltől tart mondjuk délutánig, hanem majd mindjárt mondok ezzel kapcsolatban néhány szót, hogy hogyan is áll ez föl. Az ipariskola vagy iparos tanonciskola vezetésére a városi képviselőtestület egy ipari iskola bizottságot állított föl. A tagjai Tóth János mérnök birtokos, Kolozsvári Kis István birtokos, Vatróla Péter kereskedő, Gyenizse Márton kovács, Nyári Ferenc könyvkötő és Práger Lipót kereskedő. Tehát ők lesznek azok, akik egyébként folyamatosan felügyelik szakmailag is ezt az egészet, és hát amiről beszéltem, hogy tanár problémák vannak, Dékáni Árpádot, a főgimnáziumi rajztanárt, ugye a Halasi Csipke megalkotóját szerették volna rajztanárnak, és hát ilyen szakmailag nagyon elfogadott embernek felkérni, őt viszont nem engedi a gimnázium, és Már József lesz az, aki végül átveszi ezt a feladatkört. Tehát, hogy vannak itt ilyen problémák így az iskola felállításának kezdetén is, de nagyon lelkiismeretesen és nagy buzgalommal vágnak ebbe bele, hogy a korabeli tudósítások is erről szólnak.
Na, akkor ezzel megyünk tovább, tehát a tanári problémák, illetve az iskolába beiratkozókról lesz szó, maradjanak velünk!
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk újabb adása, iskola történet valamilyen szinten, hiszen az iparos tanonc iskoláról, oktatásról van szó ebben a mai adásban Végső István történésszel. No, hát eljutottunk odáig, hogy elindult az oktatás, és mondta az előző blogban, hogy Csonka évvel indult, tehát januárban.
Igen.
Január 1-én ráadásul.
Igen, 81 fővel.
Az azért nem kevés ahhoz képest, és mondtad, hogy milyen tagok vannak, de ugye tanár problémák is voltak, ezt is mesélted.
Igen, igen.
Nem
igen.
Olyan egyszerű, de tényleg, tehát most, hogy olyan embereket meghívni tanárnak, akinek a szakmájában jó, de esetleg nem volt gyakorlat az oktatásban, vagy tanításban.
Igen, hát ez biztos, hogy problémákat okozott a kezdeti időszakban, de nagyon fontos, én azt gondolom, hogy tényleg ez a buzgalom, meg lelkiismeretesség, ez nagyon jó, és az iskola szék a következőket rögzített az évkezdésnél, hogy Magyarországnak iparosai kellő műveltség színvonalára emelkedvén állami életünkben azon tényezők legyenek, amivé önmaguk, a közönség a haza érdekében lenniük kell. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon lelkesítő dolog volt ez, és hát azért tudjuk azt, hogy az igazi iparos, akár régi, akár mostani, hát az tényleg nagyon egy lelkiismeretes ember, és a szakmájában, aki nagyon jó, az tényleg el is ismerik, nem csak a közönség által, vagy a vevőkör által, hanem hát általában magában a szakmában a kollégái is elismerik. Úgyhogy ez nagyon fontos volt a tisztes magyar ipar, ahogy később ezt ugye nevezik. Tehát erre igény is volt, és nagyon fontos is volt, hogy ezekkel így foglalkozzanak. És hát, hogy is mondjam, ha nincs ló, jó a szamár címmel, nyilván azért be kellett vonni olyan embereket, akik nem biztos, hogy feltétlenül tanárok voltak, de jó szakemberek. És akkor abból néhányat most így fel is olvasnék, hogy kik azok a mesteremberek, akik ezt elindítják és benne vannak. Hát elég sokan vannak, nem fogok mindenkit
egyébként
felolvasni.
Hány tantárgy volt, hogy hány szakmát lehetett tanulni? Tehát körülbelül... Tehát...
Igen, hát akkor mégsem kezdem a mesterekkel, akkor, hogyha már így belekérdeztél, tehát hétfőn, csütörtökön és vasárnap volt a tanítás. Ez azt jelenti, hogy hétfőn és csütörtökön délután 7-től este 9-ig zajlott a tanítás, és vasárnap pedig délután 2-től 4-ig. Tehát, hogy azért mondom, hogy nem egy klasszikus.
Fogják ma is megelégedni, hogy csak ennyi oktatás.
Valószínűleg. És ugye a téli időszakban pedig délután 6-tól este 8-ig volt, természetesen. És hát volt a főbb tantárgyak, illetve a kidolgozott tananyag alapján ugye olvasás, írás, számtan, rajztanítás, mértani rajz és szabad kézi rajz. Ezek voltak a legfőbb tantárgyak. Ez a szabadkézi rajz, mértani rajz, tehát ez a rajztanítás, ez egyébként hétvégére, tehát ez volt vasárnap, és ez az olvasás, beszéd, értelemgyakorlat, számtan, tehát ez, amit amúgy is elemi iskolában, mert hogy ez egy egyébként elemi szintű oktatás volt, tehát ez nem egy középszintű volt, ez egy elemi szintű oktatás volt.
Ezt még nem volt mindenki teljesen úgymond írástudó, meg olvasó.
Pontosan, tehát ezért fontos is volt, de ez egy elemi, tehát alsófokú képzés volt egyébként, tehát ez nem középfokú volt akkoriban. És hát akik tanították, hát főleg a szakmai tárgyakat, ugye akkor most erről beszéljünk, tehát kázi itt ebben a rajztanításban voltak benne, meg a szakmaiba, akkor Lamp Antal, Asztalos, Ambrus István Kovács, Gyenizse Márton Kovács, Bergül Albert Kereskedő, Kis István Lakatos, Torma Kálmán Lakatos, Práger Ferenc Nyomdász, Farkas Antal Köteles, Lovasi Ferenc Órás, Fekete Lajos Molnár, Fenyves József Bognár, Frankl Sándor Kereskedő, Szeder, itt egyszer ugye erre utaltam, hogy majd még erről fogunk beszélni, itt Szeder Istvánnak írják, a nagy Szeder Istvánt.
De biztos, hogy ő az?
Igen. Mindenféleképpen ő az. Ő így a kőműves tanoncokat tanította, mint ugye építész, mint építész, így került a tanári karba. Bódis Benő Molnár, Horváth S. Lajos Takács, Kis Károly Kovács, Sárközi Imre Cipész, Révész Áron Cipész, Práger Lipót Kereskedő, Tihi Gusztáv Asztalos, Horváth Antal Szabó, Tallér Mihály Bádogos, És hát még sorolhatnám, nem akarom most mindent felsorolni, Özvegy, Schweiger, Zsigmondné, Pék, Brancs, Miklós, Asztalos. Tehát, hogy kifejezetten nagyon sok mindenre kitértek ezzel kapcsolatban, és ahogy én elnéztem így az első évfolyamoknak az osztályzatait, hát nem voltak annyira rosszak egyébként. Voltak kimaradók, illetve voltak felmentett diákok, nyilván voltak problémák, tehát aki nem tudott bejárni, például nagyon messziről kellett, be se tudott járni, vagy betegesebb volt, azokat felmentették, vagy kimaradónak írták, de általában egyébként az osztályzatok alapján inkább a jó és a jeles volt a jellemző. Tehát nyilván voltak elégséges tanulók is, meg közepes tanulók, de inkább a jó és a jeles volt egyébként a jellemző, ami azért elég jónak mondható és elég biztató. És akkor itt ugye megkérdezted, hogy és egyébként mit lehetett tanulni? És ez nagyon fontos volt, és emiatt bennem sokáig volt egy ilyen kétség, hogy ez valóban alapfokú volt ez az iskola, de természetesen az volt, tehát nem középfokú. De hogy sok mindent lehetett tanulni, és érdekes szakmák is, meg foglalkozások is voltak, mint például lehetett tanulni aranyművesnek, asztalosnak, ácsnak, nádazónak, bádogosnak, borbélynak, cipésznek, csizmadiának, kádárnak, kereskedőnek, kovácsnak, kőművesnek, könyvkötőnek, kötelesnek, lakatosnak, molnárnak, nyomdásznak, órásnak, péknek, szabónak, szűrszabónak és takácsnak is. Tehát, hogy ez ilyen nagyon izgalmas, azt gondolom, hogy már ennyi minden szakmát gyakorlatilag ebben az időszakban lehetett tanulni. Úgyhogy én azt is éreztem, hogy itt van egy ilyen lelkesedés is általában az iparos tanoncok körében, de majd akkor erről lehet egy kicsit a következő blogban beszélni.
Így van, hát meg ugye ezekre a szakmákra alapvetően ezekből éltek az emberek.
Pontosan.
Ezt, tehát akkor még az a korszak volt, amikor...
Elsősorban mezőgazdaság, de igen, nagy szükség hát volt már az iparosokra.
Kézi munka volt.
Igen, igen, igen. Hát ez a kézműiparból fejlődik, ugye ki a középkortól, újkortól kezdve, amíg ide érjünk, de nagyon nagy szükség volt erre. Nyilván voltak ilyen hiány szakmák, amit mondjuk még a cigányok, ilyen teknővájó, vagy a kolomkészítés, vagy nem tudom, kanalak, meg az élezés, meg stb. Ezeket most itt nem láttuk például a felsorolt szakmák között, de hát ezek is nagyon fontosak voltak, de itt a kiemelt szakmák gyakorlatilag ezek az egykori CS szakmáknak a folytatása.
És akkor ezt folytatjuk még egy kicsit a következő blogban, maradjanak velünk.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk utolsó néhány percéhez érkeztünk a júliusi adásban, hiszen iparos tanonc iskoláról van szó, a mai adásban volt szó, és rengeteg minden meséltél nekünk, hogy hát milyen szakmákat is lehetett tanulni, tehát rengeteg, ugye abból, hogy belegondolok, ma már nagy része hiány szakma, ugye?
Hát meg a régi mesterségek közé.
Igen, tehát ma már ugye azokkal nem teljesen más igen. foglalkoznak, tehát abszolút. Köteles, Bognár, ezeket a
Szűrszabó,
Kádár, igen, tehát igen, ezek igen. Már úgy sajnos már sehol nincsenek, jó, vannak hagyományőrző.
Vannak, mindegyikből van még egy kevés, akár igen. Még itt a városban is egyébként, vagy a környékén, de hát azért már nem ez a jellemző nyilvánvaló.
A lakatos, meg a kümbös, az természetesen. És elindult az iskola, egyébként mondtad, hogy a névsorból is tudsz majd olvasni, hogy kik jelentkeztek, 81 fővel, ugye?
Igen, igen, igen.
81 fővel.
81 fővel, bár itt már az első osztályban már itt is vannak kimaradók gyorsan, sőt, hát ezek közül az emberek között is elég sokan vannak, akik végül kimaradnak, vagy úgy írják, hogy felszabadulnak, vagy felmentést kapnak, de azért elég érdekes egyébként a névsor, azt gondolom, hogy néhány nevet, Begyik Imre, Berecki Sándor, Bergel József, Bigler János, Bigler Károly, Bús Sándor, Braunberger Herman, Deák Sándor, Farkas Kálmán, Frankl Vilmos, Gömböc János, Gusztos Imre, Hatházi Balázs, Hollós Imre, Horváth Imre, Bíró Imre, Kacendorfer Imre, Kákonyi Albert, Kón Miksa, Kóbor Gyula, Kovács Mihály, Lengyel József, Lovasi Jenő, Makó Antal, Mező István, Megyesi, Károly Mészáros H., Mátyás, Mihály Gyula, Németh Antal, Perlesz József, hát Rejsz Jenő. Igen, 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 igen.
Egyébként hogy, tehát ugye az iskolarendszer, az oktatásrendszer erről egyszer majd bízom benne, lesz egy műsor, vagy folytatás, ha nem is halasannon belül, de valahogy majd időnként belevesszük így az érdekesebb témákat, vagy tantárgyakról lesz szó, hogy hát ugye mondhatod, hogy elemi szintű az oktatás, de ugye kizárólag rá vannak, tehát kizárólag csak néhány tantárgy van, tehát ugye van szakmai oktatás, olvasás, írás, rajz, ugye az mindegyikhez kell, de hát ez még az az időszak, amikor így nem ömlesztik rá a diákokra mindenféle tantárgyat, hanem csak...
Igen, én is azt gondolom, hogy elsősorban a gyakorlat volt itt a lényeg. Írni, olvasni, azért meg kell tanulni egy iparosnak, hát ez fontos volt.
Csak ami hozzá kell, tehát nem fogják úgymond leterhelni őket azzal, hogy még akkor ezt tanuld meg, hanem amit...
Hát valószínűleg azért lettek jó iparosok egyébként a régi időben.
Nem akarunk senki se kritizálni, csak ugye most...
Szakmájukhoz értő személyek voltak.
Én nem biztos, hogy el tudnám mondani a színusz-koszínusz törvényét most már. Soha nem is használtam, lehet, hogy majd egyszer valakinek muszáj lesz elmagyaráznom, de nem tudom. Tehát abban az időszakban szerintem nem volt ennyi minden, csak azt ki tudták számolni.
Nyilván voltak akkor is fontos, hiszen voltak előírt tankönyvek akkor is, meg akkor is volt tanterv, úgyhogy nyilván voltak akkor is kvázi feleslegesnek tűnő dolgok, meg
ezt
ügyek.
Ezt nem akartam mondani.
De hát minden korszaknak megvannak az ilyen ügyei, én azt gondolom, biztos, hogy akkor sem volt minden tökéletes. Itt is azért vannak komoly pénzügyi problémák, tantervi gondok is vannak. Itt ugye az, hogy állandó épülete legyen az iparos tanonciskolának, az is egy nagy gond. Ugye hát gyakorlatilag kvázi el is hal egy időszakra már ez az egész képzés, és máshova helyeződik át, és máshogy tanulnak szakmát. Tehát itt azért vannak problémák. Itt ugye többször felveted az iskola történetnek a fontosságát, meg hogy majd még beszéljünk róla. Itt ugye elsősorban ugye a Szelman Ádámot kell kiemelni, aki ennek a legfőbb kutatója a városban, és ő készített ugye iskolatörténettel kapcsolatban nagyon fontos munkákat, de mondjuk itt az iparos tanoncokkal kapcsolatban mindenféleképpen meg kell említeni ugye Becseinél dr. Kis Erzsébetet, illetve Kovács Ferencnét, akik először így komolyabban feldolgozzák ezt az egész dolgot, de aztán később én is foglalkozom vele, Komáromi Szilárd is foglalkozik így az iparos tanonc képzés részben, vagy egészében leginkább ugye Vári Szabó István tevékenységének köszönhetően, tehát azért ez egy nagyon fontos dolog és ügy, de hát egy eléggé hányattatott is. Tehát ennek nagyon sok összetevője van, több tényezős, ahogy nagyon szeretik mostában mondani, hogyha valami problémát meg akarunk oldani, és nem tudjuk megmagyarázni, akkor azt mondjuk, hogy több tényezős az ügy. Tehát ez is egy ilyen több tényezős probléma volt az iparos tanonciskolának a fenntartása és megtartása, úgyhogy később át is alakítják részben, és hát ugye folyamatosan dobálják, tehát akkor is azért ezek a tantervek, ezek sűrűn változtak, és sűrűn változtatták a gondolkodásmódot.
Mint ahogy manapság is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ismét tudtunk tanulni, és utaztunk egy néhány évet a történelemben. Egy hónap múlva találkozunk. Köszönöm Isten, hogy befáradtál.
Köszönöm én is a lehetőséget.